Kontextusban beszélünk majd az orosz-ukrán háborúról. Nagyon röviden egyébként az ukrán ellentámadásról szinte semmilyen információ nem jön ki. Egészen pontosan inkább annyi, hogy mivel nagyon elakadhatott, ezért az amerikaiak a CNN beszámolója szerint már azon törik a fejüket, hogy akár kazettás bombákat is adhatnának Ukrajnának, ami egyébként számos országban tiltott fegyver, csak hogy az orosz-ukrán háborúban az ukránok és az oroszok is bevetik ezeket az eszközöket, mert hogy az erről szóló szerződést ez a két állam nem írta alá. Nagyon-nagyon sok információ jön az elmúlt másfél évben azzal kapcsolatosan, hogy milyen fegyverrendszerek, hát fogalmazunk így egy kicsit furcsa szóhasználat, de sztárok, magyarán váratlanul jól teljesítenek, melyek azok, amelyek kevésbé, és melyek azok, amelyeknél hát nagyon-nagyon át kell gondolni a jövőt. Ilyen például egyébként a légvédelem. Látjuk, hogy amikor ukrán városokat támadnak, akár fegyver, akár logisztikai csomópontokat az oroszok, vagy éppen vannak civil találatok, civilek elleni találatok, akkor nagyon-nagyon fontos szerephez jut a légvédelem. Ebben az elmúlt időszakban nagyon-nagyon sokat fejlődött a nyugati támogatásnak köszönhetően Ukrajna, de hogyan áll ezen a téren Európa? Kérdezem Dajko Ferenc Dánielt, a növekedés.hu munkatársát. Szervusz, jó napot!
Szervusz, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is! Európa számára is nagy kérdés a légvédelem. Eddig is nagy kérdés lett volna, de most a ukrajnai háború rávilágította az európai polgári vezetést, illetve katonai vezetést. A katonai vezetés eddig is úgy gondolta, hogy fejleszteni kellene a légvédelmet szinte minden országban. Most a kormányok részéről is nagyobb lett ennek a népszerűsége, ennek a gondolatnak. Azt érdemes leszögezni, hogy az európai országok is nyilván rendelkeznek légvédelemmel, de nagyok a hiányosságok szinte az összes európai országban. Olyan európai országról gyakorlatilag nem is beszélhetünk, aki az egész légterét le tudja védeni, aki az ország egész területére tud légioltalmat nyújtani. Ilyen még a nagyobb katonai hatalomnak számító országok sem rendelkeznek ilyen képességgel. Jelenleg, amit el lehet mondani, hogy nyilván Franciaország, Olaszország, Spanyolország rendelkeznek komolyabb saját, akár saját fejlesztési rendszerekkel, vagy közösen fejlesztett rendszerekkel. Németország, vagy éppen Hollandia is rendelkezik modern amerikai Patriot rakétarendszerekkel, de ezek nem nyújtanak teljes körű védelmet, illetve ha még európai légvédelem, akkor ugye tudjuk, hogy az Egyesült Államok állomásoztat Aegis légvédelmi rendszereket Romániában, illetve állomásoztatnak Lengyelországban is légvédelmi rendszereket, továbbá a lengyeleknek vannak még komolyabb Patriot ütegei. És akkor ezzel nagyjából így végig is vettük, hogy hogy áll most az európai légvédelem, és ezt az állóvizet kavarta meg az ukrajnai háború, ami megmutatta azt, hogy előre kellene lépni valahogy, és kellene egy összeurópai légvédelem, egy összehangolt rendszer, amelyik képes lehet egy hát bármilyen konfliktus esetén ténylegesen megvédeni Európát, akár rakétacsapásoktól, akár légicsapásoktól. És Németország el is indított egy kezdeményezést. Ez egy közös három rendszeren alapuló rakétavédelem beszerzését célozná. Ez a SSI, ez tulajdonképpen arról szólna, ez egy önálló európai rakéta és légvédelmi pajzs kezdeményezés, és arról szólna, hogy német IRIS-T rendszereket vásárolnának rövid hatótávolságú komponensként, amerikai Patriot rendszereket közép hatótávolságú komponensként, és izraeli Euro 3-as rakétarendszert a nagy hatótávolságú légvédelemre az európai országok együtt közösen valamilyen közös forrásból, valamilyen formában, tehát itt tart. Most a Franciaország pedig nem igazán ért egyet ezzel a kezdeményezéssel, vagyis hát azzal, hogy kell önálló európai légvédelem, azzal egyet ért, de ezekkel az eszközökkel, amiket felsoroltam, nem mindegyikével ért egyet.
A franciák inkább a saját eszközöket, a Mistrált adnák el több országnak?
Igen, Franciaországot alapvetően az zavarja, hogy itt a háromból kettő az nem európai gyártmányú eszköz, és amelyik meg európai gyártmányú, az nem francia, hanem német. Ahogy a Macron fogalmazott, a Németország ismét behúzná ezt a katonai beszerzést, ezt az IRIS-T-vel. A Mistral egyébként az Iris-T-nek a konkurense, mert a Mistral is egy rövid hatótávolságú légvédelmi rakétarendszer, és az Iris-T is egy rövid hatótávolságú légvédelmi rakétarendszer. Tehát tulajdonképpen itt igen, van egy ilyen iránya ennek a dolognak, hogy Franciaországot biztos, hogy zavarja, hogy ott nem a Mistral szerepel ebben a felsorolásban. Viszont a másik két komponenssel szemben meg a franciák úgy gondolják, hogy nem Európán kívüli légvédelmi rendszert kellene vásárolni, kívül gyártott légvédelmi rendszert kellene vásárolni, hanem Európában gyártott, Európában fejlesztett rakétarendszert.
Mi a helyzet a magyar légvédelemmel? Itt említetted a Mistrát, azt lehet tudni, erről majd beszélünk egyébként a 10 órai hírek után is, hogy a Mistrál beszerzéshez csatlakozott Magyarország, tehát ilyen rövid hatótávolságú légvédelmi rendszerfejlesztés lesz. Egyébként vannak is Mistrál indítók és rakétája a Magyar Honvédségnek jó ideje, de keveset hallani a közepes, pláne a nagy hatótávolságú légvédelmi fejlesztésről. Emlékeim szerint mint hogyha norvég-amerikai rendszer beszerzésére már lenne ígéret, talán a NASAMS-ra, de javíts ki, hogyha tévedek. De hosszú távú, nagy hatótávolságú rakétavédelmi rendszerre nem igazán lehetett hallani. Mi van helyettük most, ha van egyáltalán valami?
Hát van is, meg nincs is, ez egy ilyen kicsit érdekes helyzet. Az teljesen így van, hogy a közepes hatótávolságú, a középható távolságú légvédelmi rendszerünk az majd a NASAMS lesz, amelyik amerikai AMRAM rakétákat használ. Ezek ismertek lehetnek esetleg a Gripenek szárnyairól, mert ez egyébként egy levegő-levegő rakéta eredetileg az AMRAM, csak kialakítottak belőle. Hát tulajdonképpen kialakítottak egy olyan indítót a norvégok, amivel ezt a rakétát, ezt lehet használni földlevegő rakétaként is. Teljesen jól egyébként, ez egy nagyon modern, nagyon fejlett rendszer. Ráadásul van belőle egy extra range verzió, amelyik növelhető távolságú. Ez már tényleg megfelel a középható távolságú légvédelmi elvárásoknak. Magyarország ezt a rakétatípust is megrendelte hozzá, mert tulajdonképpen a NASAMS egy kis és középható távolságú légvédelmi rendszer, tehát ilyen vegyes felhasználású, az extra range rakétákkal, az AMRAM-R rakétákkal, azokkal ténylegesen el tudja majd látni a középható távolságú légvédelmet is. Most, hogy jelenleg mi van helyettem, hát nagyon sovány, ugye említetted a Mistral rakétákat, azok teljesen, az Atlas indítókat és a Mistral rakétákat, ezek látják el most a kis hatótávolságú légvédelmet Magyarországon. Ezek az eszközök modernizálva lettek, ezek teljesen rendben vannak és korszerűek. A darabszámuk annyira nem magas, 3 üteget tesz ki, ez 45 darab indítót jelent, de nem is annyira kicsi. Ami problémát jelent, hogy a közép hatótávolságú légvédelmet azt jelenleg a kubok látják el, ezek öreg orosz, vagyis hát szovjet gyártmányú légvédelmi komplexumok, középhatótávolságú légvédelmi komplexumok, de gyakorlatilag annyira elavultak és annyira rossz állapotban vannak, hogy ezek azért úgy igazán valós védelmet ma már nem jelentenek. Tehát jó is lesz, hogyha NASAMS-ok megérkeznek helyettük. Egyébként én úgy tudom, hogy már az idei évben az első NASAMS indítók azok meg fognak érkezni. Rakétáink pedig egyébként már most is vannak hozzájuk, mert a Gripenek azok használják ezt a típusú rakétát, ezt az AMRAM rakétát, és valamikor majd érkezni fognak a további rakéták, meg a további ütegek is. Ami viszont a nagy hatótávolságú légvédelmünket illeti, az gyakorlatilag nincs semmilyen formában. Magyarországnak egy részét a Romániában állomásozó Aegis rakétavédelmi, légvédelmi rendszer lefedi, de ugye az se a sajátunk, és ezzel tulajdonképpen kimerül a Magyarország nagy hatótávolságú légvédelme. Ez például egy akkor jelentetne problémát, hogyha mondjuk ballisztikus rakéta ellen kellene megvédeni az országot. Nyilván azért ez nem egy, remélhetőleg sose lesz erre szükség, és mivel a NATO tagja vagyunk, talán ez erre tényleg igazán kicsi az esély, de gondolni kell erre is, ezek őrülten drága rendszerek, rendkívül költségesek, az olyan kis országok, mint Magyarország, nem nagyon szoktak ilyen befektetni, ugye erre ékes példa Izrael, amelyik vásárolt ilyet, de Izrael tudjuk, hogy nagyon-nagyon sokat fordít a speciális geopolitikai helyzete miatt katonai fejlesztésekre. És akkor épp ezért lehet Magyarország számára vonzó egyébként a németek által felvetett ötlet, hogy kellene egy ilyen összeurópai rakétavédelmi rendszerbeszerzés, mert akkor nem magunknak kellene megvásárolni egy ilyen nagy hatótávolságú légvédelmi rendszert, hanem több európai országgal együtt vennénk, és annak a védelme kiterjedne Magyarországra is. Tehát tulajdonképpen ezért igazából a nagy hatótávolságú rendszer miatt lehet Magyarország számára érdekes igazán egy ilyen együttműködés.
Visszatérve a Európára, említetted a felsorolásban a lengyeleket, a nagyobb államokat, akkor Romániát, nem említetted a baltiakat, Litvániát, Lettországot és Észtországot, amelyeknek ugye eleve nincs légierejük, az unió váltásban, illetve a NATO-nak különböző tagállamai váltásban látják el a légvédelmüket vadászgépekkel, és hát ott vannak a szélén gyakorlatilag az orosz-ukrán konfliktusnak. Hogy nem került oda a légvédelem?
Nyilván ott is van valamekkora végvédelem. Én úgy tudom, hogy Petraja tütemek talán ott is állomásoznak, vannak talán nekik sajátjaik is, de az igazság, hogy a balti államok számára elég komoly problémát jelent egyrészt az, hogy ők is kicsi országok, ezek a légvédelmi rendszerek rendkívül költségesek, és ezek a kis országok sem feltétlen tudnak maguknak fenntartani saját önálló komoly, ténylegesen komoly légvédelmi rendszer, nem tudnak igazán komoly légvédelmi pajzsot kiépíteni. Másrészt szintén komoly probléma, ugyanezért nincsen nekik saját légierejük sem, mert egyszerűen a méretükből és a méretükből fakadóan nem tudnak saját légierőt fenntartani. Vagyis hát van légierejük, de ugye, mint tudjuk, vadászgépek nem szerepelnek benne, tehát igazán ütőképes légierőt nem tudnak fenntartani. Ez az egyik oka annak, hogy ott nincsen komoly légvédelmi rendszer. A másik pedig az, hogy még ezen túl is ahhoz képest amúgy is katonailag gyengébbek, mint amit feltétlen indokolna a geopolitikai helyzetük, illetve a lokációjuk. Tehát ilyen téren is problémát jelent. A másik pedig az, hogy Oroszország számára ez a Patriot rakétarendszer telepítés, ez egy ilyen véres rongy, és én úgy tudom, hogy az Egyesült Államok azért sem akart a balti államokba különösebben légvédelmi rendszer telepíteni, mert nem akartak Oroszországgal emiatt konfrontálódni. Úgyhogy így ez egy ilyen komplex, rendkívül komplex helyzet ott a balti államoké. Azért az ukrajnai háború ezt egészen felülírta azóta, sokkaliban előkerült, hogy komolyabb erőket kellene átcsoportosítani a balti államokba, többféle eszközzel, többféle felszereléssel, tehát ez változhat a jövőben, kiépülhet valószínűleg ott is egy sokkal komolyabb légvédelem, mert hát már senkit nem érdekel annyira, hogy Oroszország mit szól hozzá, hogyha mondjuk oda telepítenek komolyabb fegyverrendszereket, amik például korlátozhatják az orosz csapásmérő képességet, mert ugye Oroszország átlépett egy vörös vonalat így a NATO szemében tavaly februárban.
Még röviden, aztán 10 óra után folytatjuk. Azért az orosz-ukrán háborúnak egyik tanulsága az is, hogy megjelentek kamikáze drónok, illetve az támadó drónok, amelyekre váratlanul nem volt felkészülve egyik fél sem, legalábbis az elején, most már állítólag azért változott a helyzet. Ezen a téren nem szeretne előrelépni Európa, ami korábban egy kicsit lesajnáltnak mondott volt, a légvédelmi gépágyuk, például a gepárdok, azok most hirtelen nagyon-nagyon felértékelődtek.
Hát igen, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy már azt hittük, hogy a légvédelmi gépágyuk a múlté, és igen, ahogy mondtad, ezek lesajnált eszköznek számítottak, senki nem akart vásárolni, hát eltűntek egyébként a magyar eszköztárból is eltűntek a régi légvédelmi gépágyuk, még a szovjet időkből, amik megmaradtak. Ez más országokra is igaz, most pedig hirtelen izgalmasak lettek a drónok miatt. Ez ugye azért van, mert le lehet szedni egy drónt nyilván egy rakétával is. Egyébként például a kis hatótávolságú légvédelmi rakéták kimondottan alkalmasak erre. De amikor jönnek a összetákol, sokszor akár tényleg akár a kamikáze drónok, amik azért maga a drónnak a bekerülési költsége alacsony. Drágább a légvédelmi rakéta, amit ellövünk rá, mint amennyibe a drón kerül. Sőt, hát ugye alkalmaztak sokszor katonai eszközök árához képest filléres civil drónokat felszerelve mindenféle robbanó eszközökkel, ezeket nagy tömegében elküldték a ellenséges egységekre. Akkor azért nagy drága rakétákkal lődözni ilyen kis apró, pici, olcsó eszközökre, hát az teljesen abszurd, és akkor itt jó lenne egy gépágyú, légvédelmi gépágyú, amivel ezeket költséghatékonyan le lehet szedni. Másik meg, hogy ezekből a drónokból olyan nagy mennyiséget lehet egyszerre elengedni, olyan nagy mennyiséget lehet egyszerre használni, amivel gyakorlatilag el lehetne lődözni egy országnak a légvédelmét nagyon-nagyon rövid idő alatt, hogyha rakétákkal lövöldöznének rájuk. Most ez ilyen kicsit ilyen viccesen hangzik, de ez a valóság. És emiatt szükségessé vált a fejlesztés, Magyarország is tervez ilyen fejlesztést, majd erről az adás második felébe beszélhetünk egy kicsit, de igen, több ország is elkezdett fejleszteni komoly légvédelmi gépágyukat, már a Gepardnál vannak sokkal modernebb eszközök, többek között pont a német Rheinmetallnak, meg a svájci Oerlikonnak a közös fejlesztésében, és ezek nagyon nagy népszerűségre tettek szert, és általában valamilyen kis hatótávolságú légvédelmi rakétával, például Mistrállal kombinálják, mert mondjuk ha jön egy ilyen Bayraktar méretű, nagyobb harci drón, akkor arra már megéri ellőni egy rakétát is, meg el is kell rálőni egy rakétát is, vagy az orosz Lancet drónok is tipikusan ilyen ellenfelek lehetnek, amire már egy rakétát is megéri ellőni, tehát ez egy ilyen komplex fejlesztést igényel a drónoknak a kérdése.
10 óra után folytatjuk Dajko Ferenc Dániellel, a növekedés.hu munkatársával.